Szeretettel köszöntöm a testvéreket, akik egybe gyűltek ezen a szép tavaszias reggelen. Annak is örülök, hogy ilyen nagy a vonzó képessége a Krisztus arcú férfi ígéretének, és hogy ilyen messziről is jöttek. A napunknak a témája a Krisztus arcú férfi, és itt már tulajdonképpen énekeltünk erről, de az elkövetkező előadásokban erről fogunk hallani. És az a célunk, hogy mi magunk is Krisztus arcúvá váljunk, akit már megajándékozott Isten a Krisztusban való újjászületéssel, azt megújítsa, aki pedig még nem ismeri, de érdeklődik ez iránt, az pedig valami többet tudjon meg róla, hogy még inkább vonzó legyen, és még inkább az övé legyen. Cselényi László barátomat kértem meg a téma felvezetésére. Régi a mi barátságunk. A gyermekei nálam születtek, és Husival, a feleségével már vele együtt hosszabb ideje baráti kapcsolatban vagyunk. Ő jelenleg a biai testvérközösségnek a vezetője, Traus Lizának a nevét bizonyára sokan hallották azok közül, akik itt vannak. A magyarországi belmisszió, amelyik mint egy ilyen búvó patakként a szocializmus ideje alatt valami félelmetes nagyságú lelki erőműként működött, az ő plántálása nyomán jött létre. Liza néni már nincsen közöttünk, de vannak olyanok, akiket Isten elhívott és folytatják ezt a munkát. Ők hétről hétre vendégül látnak keresőket, olyanokat, akik már hitben járnak, és részben megújító csendes heteket tartanak, részben pedig hívogatnak, evangelizálnak is embereket. A mi gyülekezetünkből is nagyon sokan jutottak hitre Dián, és ma is egy meghatározó vonulat, azt gondolom, az újjászületettek között, legyen az akár református, akár evangélikus, akár más keresztény felekezet, nagyon sokan jutottak élő hitre ennek a missziónak a munkája nyomán. Így szeretném, hogyha szeretettel fogadnátok őt, és meghallgatnátok, amit nekünk elkészített. Köszönöm.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Itt Lajos említett, hogy 5 gyermekre terjed már a barátságunk, és a hangunkról már hallottunk ezen a napon. Ma nagyon szeretnénk az arcunkról is beszélni, de mielőtt ezt megtennénk, csendesedjünk el egy imádság. Köszönjük, édesatyánk, hogy ebből a zajos világból ilyen csendes helyeket adsz, ahol elcsendesedhetünk a te igéd körül, és tudjuk, Úr Jézus, hogy a te ígéreted, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedben, te ott vagy közöttük, ez most is valóságos. Nagyon szeretnénk rád tekinteni, a te arcodat látni, a te dicsőségedet szemlélni, hogy változzon a mi életünk is. Amen. Lehetséges-e, hogy egy férfiből Krisztus arcú férfi legyen? Mert a Biblia azt mondja, hogy nem így születtünk. Én azt gondolom, hogy aki ezt a nagyon tartalmas címet adta ennek a napnak, nem a hippi mozgalomból vette az ötletet, amikor is megpróbálták a Krisztus arcot utánozni, úgy gondolták, hogy hosszú hajú lehetett, meg szakállas, és akkor mindenki így nézett ki. Nem, amikor itt Krisztus arcról van szó, a Krisztus arcúság tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában a lelkületünket is fémjelzi. Az új szövetségben ez a proszópon, ez a kifejezés, ez azt is jelentette, amikor valakinek a szemébe néztek. És nem csak az orvosok mondták, hogy a szem a lelkének a tükre, hanem akkoriban is valakinek a tekintetéből sok minden meglátszott. Úgy, mint a tiédből is itt ezen a mai reggelen. Amikor az arculatról van szó, amikor valakinek a lelkületéről van szó, így használja a Biblia, amikor arról szól, hogy valakinek az arca. A lelkületünk mindig kiül az arcunkra, sőt, évek múltával arcvonásokká tud ez merevedni rajtunk. Ma a témánk tulajdonképpen ezért a lelkületünk kérdése. Kár, hogy csak férfiak vannak itt, mert a mi arcunkat igazán jobban bemutatnánk talán a gyerekeink, hogyha előállnának és elmondanák, hogy micsoda arcok vagyunk mi odahaza. Vagy a feleségünk esetleg sokkal hűbb képet festene rólunk, mint ahogy mi ismerjük önmagunkat. Vagy talán, ha a szüleink megszólalnának, mennyi minden hasznos dologra nyitnák föl a szemünket, hogy látnánk mi is végre a saját arcunkat úgy, ahogy Isten látja. Valahogy őszintébben, mert az ember nagyon sokszor álmítja magát. az arcod. Sok minden tükröz az ember arca, és ennek a szónak a legelső megjelenése a Bibliában is nagyon beszédes. Én arra gondoltam, mivel készüléskor úgy végig tekintettem az egész Biblián ezt, hogy hol fordul elő, amikor Isten az arcunkról beszél. Én 7 képet hoztam itt ma, és azért hoztam egy kivetítést is, hogy könnyebben tudjuk kísérni majd ezt, mert a Bibliának nagyon komoly mondani valója van erről. Nagyon szép téma ez a mai napra, és nagyon biblikus téma, mert a Biblia is foglalkozik bizony ezzel. A legelső arc, amit a Bibliában látunk, egy verejtékező férfi arc. Itt fordul elő legelőször ez a szó a Bibliában, hogy valakinek az arca. És valakinek az arca fontos lenne, és Isten szemszögéből fontos. Hallgassuk csak az igét az 1 Mózes 3-ból, a 17. verstől. Az embernek pedig ezt mondta, mármint Isten. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed, arcod verejtékével eszed a kenyered, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Az arcról itt szó van, mégpedig egy verejtékező arcról van szó. És azt mondja Isten közvetlenül a bűneset után az embernek, hogy az arcod verejtékkel lesz tele. Ha valaki meglát téged, akkor jellemzi a verejték. Mi miatt? A megélhetés miatt jellemzi a verejték. Arcod verejtékével fogsz dolgozni, hogy megélhess a földből. Az nem adja magától a gyümölcsét, bogáncsot meg, hogy is mondja itt, hogy bogáncskórót terem majd neked meg tövist, de megmunkálni az arcod verejtékével. És tulajdonképpen születésünktől fogva jellemez bennünket az, hogy verejtékezik az arcunk. Verejtékezik nagyon sok erőlködéstől. Verejtékezik talán azért, mert jobb szeretnél lenni. Egy görcsös erőlködéstől, hogy azért az arcod szebben nézzen ki most a lelkületet éltve alatta. Amikor az ember nem elégedett önmagával, a lelkületével, amikor azokat, akiket szeretnie kéne, sem tud. Amikor szeretne derekasan dolgozni, és nem megy. A verejtékezés, az erőfeszítés, a megélhetésnek a verejtékezés. Ez sok férfi azért nincs itt ma, mert ma is ez a verejték hajtja őt. Ma is a megélhetésért, a nagy rezsiszámlák, a egyre fokozódó szorítások miatt úgy gondolta, hogy fontosabb, hogyha ma is inkább a megélhetésről gondoskodik, a családjáról gondoskodik. Milyen jól tetted, hogy eljöttél. A bűneset következménye tulajdonképpen ez, amikor az ember azt mondta Istennek, hogy megy nekem egyedül is. Van neked is véleményed az ember életére, adtál erre konkrét útmutatásokat, mert ez a törvény, ez a héber szó olyan vadítóan hat manapság, de ha lefordítjuk magyarra ezt, hogy törvény, akkor hazállod, hogy útmutatás. Isten útmutatása az életre. És az ember úgy gondolta, hogy megy ez nekem egyedül is. És ha azt mondta az ember, hogy arról az egy fáról ott az édenkertben egyetek, akkor együnk róla. Megjelent a kísértő, Éva elkezdett beszélgetni a kígyóval, nem lepte meg ez a transzcendens esemény, ugyanúgy, mint manapság is, nagyon sok embert egyáltalán nem lep meg valami természetfeletti, misztikus vízió, nagyon sok ember a lelkekre hallgatva meg láthatatlan lények vezetetésétől éli az életét, és látja, hogy csak verejték, csak verejték, csak verejték minden. Minden tönkre megy, nem csak az arcán, hanem a szívében is, aztán ha szívben, akkor körülötte is, mert kiárad a lelkületünk a körülöttünk élőkre. Egy nagyon modern kifejezés van erre a verejtékre, azt én úgy rágtam magam, hogy melyik szó lenne a legjobb rá, talán az, hogy stressz. A stresszel teri férfi. Arra gondoltam, hogy Jézus Krisztusnak minden oka megvolt arra, hogy egy rendkívül stresszel teli életet éljen. A stressz helyzetre utaló indokokot hemzsegtek az életébe. Jézus is férfi volt, hiába a feminista mozgalom próbálja igazolni, hogy ő tulajdonképpen nő volt. A Biblia azért azt mondja, sajnos erről komoly kötetek jelentek meg. Ő férfi volt. Hozzánk hasonló emberré lett. és átél stressz helyzeteket. Hát gondoljunk csak arra, hogy kevés idő volt számára egy rendkívül súlyos feladathoz. Ha most gondold el, amikor szaladni kéne a munkahelyre, és feleséged még azt mondja, hogy ezt is meg kéne, na meg a gyerek, meg közben a másik bekakilt, meg odaszaladni, meg közben bepakolni, meg már az óra, júj, de szaladni kéne, tiszta stressz helyzet, megjelenik a verejték, hogy el tud torzulni az arcod. Bár csak belenézni a tükörbe, amikor otthon üvöltesz, és látnád, hogy ez nem a Krisztus arc. Egy lelkész testvérem mondta el, hogy egyszer az ő édesanyja szaladt elé egy tükörrel, amikor a baltát ragadva az apját kergette a házon keresztül, és azt mondta, hogy kisfiam, nézz bele, hogy hogy nézel ki. Azt mondja, hogy mind a mai nem felejtettem el azt az eltorzult arcot. Azt az eltorzult arcot. Bizony Jézust stressz helyzetbe állíthatták volna az, hogy rövid élete volt, és kevés idő volt a szolgálatra. És a világ történelem legfontosabb feladata volt rábízva. Mégsem volt stresszben. Akkor nagy elvárásokat támasztottak vele szembe. Gondoljuk el, amikor egy csendes helyre elmennek pihenni, akkor kilesi a sokaság, mennek utána csónakokon, hajókon, összeverődik több ezer ember. Oda a pihenésem. Oda a lehetőség. Nagy elvárásokat támasztottak vele szembe. Állandóan körbe lengték a spionok. Ott voltak a nagyegyházi besúgók, akik úgy sandán néztek rá, próbáltak tört készíteni neki, hát ha beleesik. És Jézuson mégsem ült ki ez a verejték, ez a stressz. Aztán gondoljuk csak arra, hogy sokan nyíltan az életére törtek. A Nazaretbe meg akarták fogni, hogy gyerünk, hajítsuk le a szikláról. Kövezzük meg. Verjük agyon. Hát nem tudom, hogy hogy lennél vele, hogyha te is egy ilyen fenyegetettségben élnél, ha tudnád azt, hogy valaki ki akarná oltani az életedet. Micsoda stressz helyzet. Ez önmagában is. Aztán a közvetlen környezete nem értette meg őt. Micsoda stressz helyzet az, amikor valakinek a közvetlen munkatársi környezete egyáltalán nem érti. Vagy nem ért vele egyet. Vagy nem érti a gondolatait. Nem tart vele lépést, vagy amikor valakinek a saját felesége nem érti meg őt. Vagy amikor ő nem érti meg a saját gyerekeit. Amikor a munkahelyen a nagy meg nem értettség veszi körül, és ebben kéne teljesíteni. És ebben kéne nagy feladatokat végrehajtani. Micsoda stressz helyzet és verejték egy férfi életén. Aztán Jézus látta a valóságot jobban, mint mi. Ő sokkal jobban látta, hogy mi van az ember szívébe. Látta a gondolatait, látta a szándékait, látta a tanítványi csapatba Júdást, ő kezdettől fogva tudta, hogy ő fogja elárulni őt, és mégis úgy viszonyult hozzá, hogy nem látták a tanítványok, hogy ja igen, hát Júdással mindig úgy félvárról beszél, na hát Júdást egy kicsit mellőzi, hát persze, a Júdás, hát ő az a fekete bárány a csapatban. Nem. Amikor ott a vacsoránál azt mondja, hogy egy elárul közületek engem, akkor ott egymásra néznek, hogy melyikünk az. Ő személyi válogatás nélkül mindet szerette. Pedig látta a valóságot, azt is, aki őt utálja. Azt is, aki odajön mézmázos szavakkal, de közben leköpné legszívesebben. Micsoda stressz helyzetet tud ez okozni, amikor bizonyos emberek szándéka mögött látod a valóságot, hogy nem szeretnek. Úgy, mint egy munkahelyen, ahol a főnök bejött reggel, és mondták, igen, főnök úr, persze, így főnök úr, jaj, de örülök, meggyógyult, jó, hogy eljött, kitette a lábát, azt mondja, de végre kiment ez a piszok. Egy ilyen légkörbe élni. Vagy amikor valakit otthon vesz körül ilyen légkör. Vagy ő teremt ilyen légkört a családja számára. Micsoda stressz helyzet, folyik a verejték lelkileg az ember arcán. Aztán pontosan tudta, hogy milyen szenvedés vár rá. Ha nem tudom, hogy van-e közöttünk olyan, aki esetleg jövő héten vonul be a kórházba egy műtétre. Micsoda stressz helyzet, van, aki nem is tud aludni. Vagy esetleg tegnap előtt valaki felhívott, hogy megállapítottak nála egy áttétet. És most megy ezen a héten a további vizsgálatokra, könyörögjünk már érte. Micsoda stressz helyzet. Van, aki beleőrül ebbe a válságos helyzetbe. Vagy amikor a mellette lévő szenved, és így szenved már évek óta mellette a felesége, vagy a gyereke. Micsoda stressz helyzet. egy férfi arcán. És Jézus Krisztuson nem jelentek meg a stressznek ezek a jelei. Aztán, ha ezt az egész listát megnézzük, Jézus azt is tudta, hogy az a kereszthalál milyen szenvedéseket fog neki okozni. És Jézus Krisztuson ez a stressz nem látszott meg. Vajon miért? Azért, mert ő örökké áldandó Isten. Azt mondja Róma 9-5. Nem olyan, mint az Isten, vagy nem egy normál emberként született, de később megistenült valaki, mint ahogy bizonyos tévtanítások ezt tanítják. Ő örökké áldandó Isten. Rajta Krisztus arc mindig ott ragyogott. Az ő lelkületét mindig jellemezte ezt. Akkor is, amikor emberi formát vett föl, ahogy olvassuk a Filippi levélbe, és hozzánk hasonlóvá lett. De azért vannak bizonyos szabályai is ennek, ahogyan ő az életét élte. Hiszen volt egy zavartalan kapcsolata a mennyei atyával. A bűneset után nem volt az embernek. Azt mondta, hogy élvén halott az ember. Megszűnt ez a kapcsolat, és megjelent a verejték. Aztán Jézusnak egy célja volt. Tudta, hogy mi az Isten szerint való elhívása. Azt mondta, hogy a fiú semmit nem tehet önmagától. A mi bajunk meg az, hogy mi folyton önmagunktól csinálunk mindent. Az autonóm ember. Az öntörvényű ember, aki önmagának akar ura, és szabadítója, meg tervezője, meg kivitelezője lenni. Hát ez sugallja a világ körülöttünk. Valósítsd meg önmagadat. Na de nem erre vagyunk teremtve. És folyik rólunk a veríték. Mindaddig, amíg a szirénázó mentőautó nem jelenik meg az infarktusod miatt, vagy az összeomlás, mert nem erre vagyunk teremtve, testvérek. Neki egy célja volt, és ez az elhívásához ragaszkodott. Amikor el akarták őt hívni külföldre, azt mondta, nem megy. Amikor őt kenyér királya akarták megválasztani, micsoda népszerűség lett volna, azt mondta, nem vállalom. Ő tudta, hogy mi a dolga. Mert tudta, hogy nem azért jött, hogy a lehető legtöbbet megtegye, hanem hogy azt tegye meg, amivel az atya megbízta. És egy békességet, kiegyensúlyozottságot adott ennyi stressz faktor ellenére az egész életére. Éppen ezért Jézus nagyon szorosan az elhívásának élt, mindent annak rendelt alá. Nagyon célirányos, céltudatos életet élt. Én fiatal emberekkel beszélgetve újra meg újra megrökönyödöm azon, hogy egyre több a céltalan férfi. Fiatal férfi. Aki beül valamelyik bevásárlóközpontba, ott a számítógépes játékokba őrjíti magát, megteszi próbára az idegrendszerét. Aztán halálra szórakoztatjuk magunkat a szószoros értelmében, esetleg hazamegy, akkor beveti magát a tévé elé. Hát tanulni, meg készülni, meg az ember élete. Hát a házasság is csak a szex miatt érdekli, de ha már beleunt, akkor már az se. Akkor inkább a szingli életmód, mert azért önmagam ura, meg én csinálom, meg nem kell alkalmazkodni, nem kell áldozatot hozni. Élvezzük az életet, de nem erre vagyunk teremtve. És az ember élete csupa verejték. És Jézus Krisztus sosem feledte el ezt az elhívás, ezt a célját, ezt a küldetését, és az atyával való kapcsolatot soha nem hanyagolta el. Erre a szoros kapcsolatra hív téged is. Mert enélkül az életed, a lelkületed csak csupa verejték. És aztán a verejtékből egyszer csak hideg verés lesz, és szomorú lesz ennek a vége. A verejtékező arc azonban nem az egyetlen arc a Bibliában. A következő arc, ahol előfordul, sorrendben nézve, ez Mózes második könyvében van. Mózes arcát látjuk, Ádám arca után ezt olvassuk róla, ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. A rejtőzködő Mózes. Mózes arca. Az eltakart Mózes arc. Mitől bújik el ez az arc? Azért, mert Isten elé kerül. Isten megszólítja őt, és ő nem mer ránézni. Miért nem mer ránézni? Mert bűnökkel van terhelve a múltja. És bűnterhes múlttal nem lehet kiegyensúlyozott életet élni. Sokszor szédítjük magunkat, áltatjuk magunkat, hogy majd elfelejtjük, majd valamivel jóvá tesszük, de ezt nem lehet. Ezt nem lehet. Nem fogom elfelejteni azt a majd 80 éves bácsit, aki egyszer zokogva mondta el nekem, hogy ő a háborúba tett valamit, és ő neki azóta attól nincs nyugta. Na, de hát mondtam neked, hány évtizede már? Azt mondja, hát tetszik tudni az idők, az idő nem mossa el a bűnöket, erre én is rájöttem. Nem bizony. Nem bizony. És nem arra vagyunk teremtve, hogy megterhelt lelkiismerettel küszködjünk ebbe a világba. És Mózes elrejti az arcát. Hány ilyen fedett arc van ma itt közöttünk, aki nem mer ránézni az Istenre, mert rágja a lelkiismeret. Ott mondja és mondja újra, vagy esetleg álmatlan éjszakákon felsejlik benne az, amire legszívesebben nem gondolna többé, de nem tud gondolni rá. Van ebből megoldás? Van bizony. Lehet, hogy Jézus éppen ezért hívott ma ide, hogy ezeket a bűnöket nem elpalástolni kéne, hanem napvilágra hozni kéne, megvallani kéne. Egy fiatal ember jut eszembe egy házaspári hétről, aki feleségével az egész héten olyan kedvesen ott voltak, és egy-két nap elteltével ez a férfi azt mondja, hogy üljünk már le négy szem közt beszélgetni. És amikor beszélgetünk, azt mondja, hogy egy nagyon nehéz dolog terheli a lelkiismeretét. Bent idétlenkedett az interneten, a munkahelyén, ahelyett, hogy dolgozott volna, és valami társkereső oldalra rá kalandozott, és ott valamelyik nő fölkeltette az érdeklődését, és egy randit is megbeszélt vele. És olyan furcsa, hogy mint a bolond ment. Hát józan észre tudta, neki van egy kedves felesége, egy keresztény gyülekezet tagjai, hát hogy csinálja, de vitetvény vitetett. Ment, el is ment a nő lakására, ott beszélgettek is. Hála Istennek szexuális kapcsolatra nem került sor, de miközben a csevegnek megszólal a zsebébe a telefon. Hű, azonnal előkapja, látja, hogy a felesége hívja, idegességébe nyomkodja, visszavágja zsebébe, igen ám, de nem elnyomta, hanem bekapcsolta. Aztán a feleség végighallgatta az egész pereferét. Aztán este késő hazamegy, a feleség kérdezi, hol volt, oj, ennyi volt a munkám, dolgoztam, megy a hazugság áradat. Aztán a feleség azt mondja, hogy te én bekapcsolódott telefonodon keresztül valami egészen furcsa beszélgető. Az, hát biztos a T-Mobile, hát valami téves kapcsolás, megy az esküdözés, hazudozás, és már a felesége is valahogy úgy belenyugodott, hogy ez biztos valami téves kapcsolás volt, ennek már több hete. De most itt a héten Jézus jelenlétében ő nem bír ezzel így tovább menni. És ő szeretné ezt a bűn megvallani Jézus Krisztusnak. Mert azt hallotta, hogy Jézusnak van hatalma ezen a földön a bűnöket megbocsátani, és ő ezt hiszi. Ő szeretne be belekapaszkodni. Szóval letérdeltünk, megvallottuk. És én úgy örülök neki, hogy nem nekem kellett mondani, amikor felálltunk, azt mondja, hogy te, nem hívnánk most be a feleségemet is. Én nagyon félek, hogy úgy meg fog rám haragudni, ezt megtudja, hogy lehet, hogy azt mondja, hogy ő elválik, vagy elege volt egy életre belőlem, de én szeretném vele is elrendezni ezt. És aztán bejött a feleség, férnek a torkába dobogott a szíve, de mivel már Jézusnak megvallotta, ezért a szája meg tudott nyílni, elmondott mindent őszintén, világosan. A feleségnek elkezdett folyni a könnye, aztán a nyakába borult a férjének, szorosan megölelte, megcsókolta, és azt mondta neki, hogy én is teljes szívemből megbocsátok neked, mert én is tudod, Jézus Krisztus bocsánatából élek. Mennyivel különb ez az arc? Tudjátok, hogy milyen más arccal mentek ki ebből a szobából? És aztán találkoztunk egy pár héttel, és úgy rákérdeztem, hogy tart még mindig? Tart még mindig. Úgy rendbe jött a kapcsolatuk, kivirágzott, olyan jó ilyet látni. Mert Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. És Mózes, ő elbújik. És hány férfi egy életet végig bujkál. Egy életen keresztül rejtőzködik. És nem érti, hogy miért nem kiegyensúlyozott a házassága, miért nincs békessége, miért nem teherbíró, tele nyomta már magát a centrum tablettával, amikor a centrum meg nem ment, akkor meg a centrum, de már azt sem használ, már semmi nem használ, már próbálja őríteni, meg kábítani magát le, aztán elkezdi a feleségébe keresni a hibát, lehet, hogy le kéne cserélni, mert benne van a baj. Hát a freudi pszichológia meg is bátorítja majd ebbe, hogy hát biztos a környezeted a hibás, de szegény ártatlan. De mennyivel másabb az, amikor valaki így belenéz Jézus Krisztus arcába? Akkor is, ha úgy, mint Mózes, neki arra kéne gondolnia, hogy agyonütött egy egyiptomit. Elrejtett a homokba, de a bűn a homok alatt is bűn. Nem tudom, hogy nem ilyen leplezett arccal vagy te ma itt. Hogy akinek, ha ránézne Jézus az arcára, azt mondja, hogy rejtőzködik. De jó lenne, ha előjönnél. Lehet, hogy ezen a férfi napon. Itt vannak a szolgálók, meg lehet szólítani egy szünetbe. Álljunk már oda Jézus Krisztus elé, mert én nem akarok ilyen leplezett lelkülettel hazamenni már. Aztán mehetünk tovább. Hogyha valaki azt mondja, hogy mit nekem bűn, mit nekem ez a szöveg, hagyjatok engem ezzel, hát sok ember él bűnökkel terhet lelkiismerettel, csodásan, én is ismerek ilyeneket. Veszélyes dolog ezzel játszani. Nagyon veszélyes dolog ezzel játszani. Mégpedig azért, mert a Jeremiás 5.3 azt mondja, hogy te pedig, Uram, az igazságot nézed. Megverted őket, de nem fáj nekik. Írtottad őket, de nem akarták megfogadni az intést. Kőkemény maradt az arcuk. Nem akartak megtérni. Amikor az ember vakítja magát, akkor vigyázzon, mert a végén megvakul. Van egy olyan arc, ami egészen megkeményedik. Van, akinek a lelke már olyan kemény, olyan kicserzett, hogy ez is lepattog róla ez a beszéd. Lepattan róla mindaz, ami megoldás lenne az életére nézve. Éppen ezért nem jó bűnöket konzerválni, mert az ember bele keményedhet, bele sötétedhet, bele merevedhet ebbe a lelkületbe, és ez kiábrázolódik aztán az arcán. Azt mondja itt Isten, hogy kőkemény lett az arcuk. Ezért folytatja később úgy, szintén a Jeremiás könyvébe, hogy így szól az Úr. Riadt lármát hallok, rettegés van, nincs békesség. Kérdezzétek meg, nézzétek utána, szokott-e szülni férfi ember? Ha van itt szakember. Szokott-e szülni férfi ember? Hát persze, hogy nem. Miért látok ennyi férfit ágyékára tett kézzel, mintha szülne? Miért vált minden arc fakósárgává? Jaj, mert nagy nap lesz, nincs hozzá fogható az ítélet napja. Amikor Isten hozza napvilágra már azt, amit rejtegettél, abba beleőrülni lehet. Akkor a kőkemény arc már fakósárgává válik. Fakósárga meg általában halottaké szokott lenni. Ugye nem várod meg, testvér? Aztán, ha tovább lépünk a Bibliában, még mindig itt az Ószövetségből válogattam, hogy a sorrendet is tartsam, az Esdrás 9.6 következik. És ezt mondtam, Istenem, szégyenkezem és pirulok, amikor fölemelem arcomat hozzád. Istenem, mert bűneink elborítják fejünket, és vétkünk az égig növekedett. A bűnbánó arc is megjelenik. Azt mondja itt olyan szépen fogalmazva, hogy fölemelem arcomat hozzád, Istenem. Hát Jézus azt mondja magáról, hogy ő a világ világossága, akkor valaki az arcát a világosságba tartja. Amikor azt mondja, hogy itt vagyok, nézd, ahogy szoktuk énekelni, olyan sokszor Isten tisztelet előtt vagy után, hogy amint vagyok, sok bűn alatt, de mert hallom hívó hangodat. És aztán mondjuk újra meg újra, hogy bárány Jézus, jövök. Bárány Jézus, jövök. A bűnbánó arc olyan ajándék a férfi könnye, amikor egy férfi lelke meg tud indulni saját maga miatt. Na, mert másokon sírunk mi eleget. De amikor az ember így tud zakogni Isten előtt, hogy borzasztó az arcom, könyörülj meg rajtam, Istenem. Szégyenkezem és pirulok, amikor fölemelem arcomat hozzád, de fölemelem, mert csak te tudsz rajtam segíteni. Bűneink elborítják fejünket, és vétkünk az égig növekedett, de így is lehet ő hozzájönni. Szóval azt mondta nekem valaki, hogy én eljönnék egy csendes napra szívesen hozzátok, csak először úgy rendbe kéne tenni a lelkemet. Ez olyan őrültség, mintha azt mondanám a házi orvosunknak, hogy eljövök a rendelésre, csak előtte kikúrálom magamat. Hát minimum sértő, nem? A bűnbánó arc. Ehhez tartozik ám az, amikor valaki ő hozzájön, azt mondja Jézus, aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. mert senki nem jöhet én hozzám, csak akit az atya vonz. Egy ilyen vonzásba került férfi, aki az arcát odaemeli a világ világossága Jézus elé, abból szabadítás lesz. Mert Jézus neve is ezt jelenti magyarra fordítva, hogy szabadító. A nevét is azért adatták így neki. Azt mondta az angyal Máriának, hogy nevezd a nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét az ő bűneiből. Az Ézsaiás 25.8.-9. verse véget vet a halálnak örökre. Az én Uram az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Ezt mondják azon a napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vígadjunk és örüljünk szabadításának. Volt neked egy ilyen öröm ünnep az életedben? Amikor Dávid királlyal együtt mondhatod az 51. Zsoltárba, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét. Volt-e ilyen? Mert aki az övé, ahogy János itt mondta az elején kedvesen, hogy a Krisztus arcú az, akiben a Krisztus lelke van. A mi arcunk soha nem lesz Krisztus arcúvá, az övét ajándékozza nekünk, ingyen kegyelemből, ajándékba. Az ő arcát teszi a népére. Ráhelyezi az ő nevét, ezért hívnak minket keresztényeknek, ami a krisztusi jelentéssel bír a szó szoros értelmébe. Emlékszel-e arra, amikor kaptad te ezt? Mert az lehetetlen, hogy valaki úgy üljön itt, hogy azt mondja, hogy ő hívő keresztény, de ilyen szabadítás soha nem élt át. Akkor csak áltatja magát. És jobb, ha ezen a napon hallja meg, mint a vég idején. Mert ezt a szabadítást el nem lehet felejteni. Ez nem az, amikor megkereszteltem. Nem az, amikor konfirmáltam. Nem az, amikor egy szép áhidaton részt vettem, és a szívem úgy dobogott. Nem is az, amikor beültem egy Isten tiszteletre, és mintha rólam lett volna szó. Nem. Ezek olyanok, mint a szülésnél a vajudás. A vajudás még nem szülés. Hány vajudásból soha nem lesz szülés. De a szabadítás az, amikor tudom, hogy én az övé lettem, ő meg az enyém. Amikor megbocsátattak a bűneim Jézus Krisztus kereszthaláláért. Amikor nem én érdemeltem meg, nem a verejtékező, derekas, jó ember életem, hanem az ő örökkévaló szeretete megszabadított engem nyomorult, verejtékező lelkületemből, és adott nekem újat. Olyan ez, mint amikor valaki az esküvőjére emlékezik. Az esküvőnek még a napját is szokták tudni, még férfiak között is van olyan. És azt nem emlékszel, amikor te az övé lettél, ő meg a tied? Tije lehetetlen. Olyan van, hogy valaki nem tudja a napját, óráját. Az nem baj, de tudja, hogy már az övé vagyok. Ott él ez a drága bizonyosság a szívedbe. Mert ha nem, nem menj innen elenélkül. A megszabadult ember arca. És ide be kell szúrni, testvérek, azt, ami ennek az ára. Ahhoz, hogy valakinek a verejtékező, bűnnel terhet, megkeményedett arcából, a rejtőzködő sumák, pofánk, ugye úgy szokták mondani, abból legyen Krisztus arc. Annak micsoda ára van? Hát a kegyelem az ajándék, nem? Nem úgy tetszett mondani? Dehogy nem. De ez a kegyelem, ez nem olcsó kegyelem. Csak ennek az árát nem te, meg nem én fizettük ki, hanem Jézus Krisztus fizette ki. És ha Jézus Krisztus arcát látjuk, akkor a tanítványok olyan szívesen látták a megdicsőlés hegyén. Amikor ott ragyogott a Krisztus arca, olyan hófehéren ragyogott. Azt mondja Péter, hogy itt azonnal építkezzünk, maradjunk itt, jaj, de jó ebben lenni, ebben a légkörbe. Igen ám, de ezen az arcon elcsattant az első ütést. És tudod, hogy ki mérte rá? Az ember. Te meg én mértük rá. Azt olvassuk szó szerint ott, hogy a főpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt, Istent káromolta, mi szükségünk van még tanúkra. Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok, azok így feleltek, méltó a halálra. Főpapi testület, csupa pap együtt. Aztán szembeköpték, arcul ütötték, a másik evangéliumban azt is olvassuk, hogy a szolgák is verték, aztán a katonák is ütötték. Csattannak a pofonok a Krisztus arcon. Miért? Mi rosszat tett? Semmit. csak áldozatul adja a te bűnödért önmagát. Azért, hogy ne te menj az örök kárhozatra, a bűneid büntetéseként, mert a bűnzsoldja halál, szó szerint a görög szöveg azt mondja, bűnzsoldja kárhozat, ott a római levélben. Azt mondja, hogy ne őt büntesd majd engem. Mert így szeretett téged, így szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Jézus Krisztus keresztje nélkül nem lenne lehetőség Krisztus arcúvá válni. Az ő sebeivel gyógyultatok ti meg. A mi bűneink büntetése ő rajta van. Ez az evangélium. De ha tovább megyünk, a Biblia aztán már az új szövetségbe érve, mutat nekünk fedetlen arcot. Onnan eltűnt a takargató kendő. Eltűnt róla a keménység. Eltűnt róla a verejték. A 2 Korintus 3.18, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Hogy Pál apostol fogalmazza Galata levélbe, az a szándék az apostolnak, mondja a galatáknak, hogy kiábrázolódjék rajtatok a Krisztus. Hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetünk helyett meglátszon rajtunk a Krisztus lelkülete. Ezt nevezi a Biblia újonnan születésnek, újjászületésnek. Ezt a lelket kapták pünköskor a tanítványok. Új ember lettek. Ezért mondja a 2 Korintusok, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Ez nem plasztikai operáció, annál mélyebb. Szívcsere. És amikor a kőszív helyére 20 szív kerül, az meglátszik az ábrázaton. És így leszel te Krisztus arcú férfivá. Ez egy csapásra megy? Nem egy csapásra megy. Hallottuk itt a bevezetőbe. Ennek sokszor sok könnye van, terhe van. Megszentelődésnek is nevezi a Biblia ezt. Ami nem megy magától, én úgy olvastam az új szövetségbe, hogy nagyon sok konkrét parancs fűződik hozzá. Sok önmegtagadással is jár. Persze, hogy Isten ajándéka az egész, de furcsa módon egy egyéni felelősség is kapcsolódik hozzá. Járod-e ezt az utat, testvérem? Nekem olyan sokszor fáj, hogy a megszentelődésnek még annyi híja van az életemben. De jó, hogy vannak gyermekeim, akik megmondják, feleségem, akik felhív rá a figyelmet, szolgatársaim, és milyen jó, hogy lehet az ő lelke által változni. Ha úgy vagy itt, mint aki már régen megkaptad a Krisztus arcot, de úgy látod, hogy már megint bekormoltad. Már megint elromlott valamit, szabad újat kezdeni, egy ilyen férfi nap lehet az újrakezdés, a megújulásnak a alkalma. És aztán azzal fejezem be, hogy rámutat a Biblia a végén a jelenések könyvére a véneknek az arcára. A trón körül álló vének arca a jelenések 11-15-től a 7. angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A világ felett a királyi uralom a mi urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, akik Isten előtt ülnek trónjaikon, arcra borultak, és imádták az Istent. A célba érkezett emberek hálája. A célba érkezett emberek ragyogása, imádattal teli arca. És milyen jó, hogy ez az imádat, ez már kicsiben, sokszor egy kissé homályosan, de a hívő népe már ma is megjelenik. Lehet, hogy valaki így van itt közöttünk, hogy én azért jöttem, hogy kifejezzem, hogy Jézust mennyire szeretem. Hogy mindegy a sok munka, a teher, a egyéni nehézségek, amik lekötnék most az időmet, meg a figyelmemet. Én jöttem az őt szerető közösségébe, mert én szeretem az én megváltómat, Jézus Krisztust. Az a misszió, amiről itt említés volt, most 50 éves. Május első vasárnapján lesz egy háladó alkalom a Biatorbágyon, de 50 év alatt tulajdonképpen az ilyen újonnan születette emberek munkája, hálája tartja fenn. Nincs hivatalos támogatója. Nem támogatja senki anyagilag se. De Isten gondot visel róla, és évente 5,5 ezer ember ott megfordulhat. Van erre pénz? Nincs. Vannak nagy tartalékok? Nincsenek. De 380 ember dolgozik össze évente. Van, aki a konyhába, van, aki a felmosóvödörrel, van, aki a betonozó lapát meg a talicskatolásával, vagy fűnyírással, vagy közgazdászi végzettsége, vagy irodamunkába. 380 önkéntes. Azért, mert ez az imádat, ez a hála hajt bennünket, éltet bennünket. Én is ezért hagytam ott a zenei pályát, komoly zenei karriert, a szakmámat. Akkoriban, amikor oda kerültem, ott nem volt még fizetés. Szabad nap se volt, szabadság se volt. Akkor még nem kellett ilyen bejelentett alkalmazottak, dolgoztunk ott. Miért? Na de miből lesz majd nyugdíjatok, miből fogtok megélni? Ez nem volt kérdés. A Jézus iránti hála ösztönzött bennünket. És azt kívánom itt a testvéreknek is, hogy ez a hatalom, ami Jézus Krisztusban megjelent, ez tisztítson, szabadítson, ez ajándékozzon meg Krisztus arccal itt bennünket, hogy úgy mennénk már végre haza. Mert itt, ha kivetítem ezeket az arcokat, és látjuk azt, hogy van verejtékező férfi arc, az Ádámé. Az elrejtett arc ott Mózesnél. A megkeményedett arc, a bűnbánó arc, a megszabadult ember arca, az új ember fedetlen arca, vagy az imádattal teli arc. Most, ha magadra nézel, vagy tükörbe nézel, te melyikre hasonlítasz? Egy perc csendet tartsunk, és elmélkedjünk e felett. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért van lehetőségünk Krisztus arcú férfivá válni. Annyira szeretnénk, hogyha a te lelkületed egyre jobban átjárna az életünk minden területét, és nem csak itt ebben a szép teremben, hanem otthon a családi darálóban is sokszor, a munkahelyi útvesztőkben, a világ zajában is. Köszönjük, hogy te érted, Jézus Krisztus, ez mind lehetséges. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne érjük be kevesebbel. Amen.